Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, első novella. Masetto da Lamporecchio némának tetteti magát, s kertésznek áll valamely apáca kolostorba. Az apácák pedig mind versengenek abban, hogy vélehájjanak szépséges hölgyeim, sok olyan ostoba férfi és nő van, kik vakon bíznak abban, hogy ha valamely fiatal leánynak fejére teszik a fehér fátyolt, és ráhúzzák a csuhát, az többé már nem is nő, nem is érez többé semmi némű nőhöz illendő vágyakozást, mintha csak kövé változott volna azzal, hogy apácának állott. Ha pedig hallanak valamit, mi ellenkezik-e hiedelmükkel, oly igen megháborodnak, mintha csak valami szörnyű és gyalázatos bűn követtetett volna el, és nem gondolnak és nem akarnak számot vetni magukkal, holott őket még a ma tökéletes szabadság sem elégíti ki, melyel mindent megtehetnek, s nem gondolnak a semmittevés és a magányosság fölöttébb nagy erejével. És hasonlatosképpen vannak sokan, kik szentül hiszik, hogy az ásó és a kapa és a vaskos eledelek és a nehéz fáradalmak elveszik kedvőket a földmunkásainak a parázna kívánságoktól, selméjöket és belátásukat eldurvítják. Mivel pedig a királynő parancsa szólít, kedvem vagyon egy kis novellával megvilágosítani, mely igen csalatkoznak mindazok, kik ebben a hitben vannak. De olyképpen, hogy nem térek el a matártól, melyet a királynő megszabott. Volcs még most is van itt a mi környékünkön valamely jámborságáról híres apáca kolostor, nem nevezem meg, hogy semmiben ne csorbítsam jó hírét, melyben nem is nagy ideje még, nem volt több, csupán 8 apácas egy fejedelem asszony, valamennyien fiatalok. Ezeknek szépséges kertjőkben bizonyos derék atyafi volt a kertész, kizúgolódván a kevés fizetség miatt, elszámolt az apácák Ispánjával, visszatért Lamporecchióba, mivel hogy odavalósi volt. Ottan azok között, kik őt nyájasan fogadták, volt egy erős és izmos ifjú napszámos, mint a féle parasztember, fölöttébb jóképű legény, bizonyos Masetto nevezetű, ki megkérdezte tőle, hol járt oly hosszú ideig. Az atyafi, kinek Nutó volt a neve, megmondotta. Kérdezte akkor Masetto, miféle szolgálatot végzett a kolostorban. Felelte neki Nutó, én az apácák gyönyörű szép nagy kertjében dolgoztam, és ezen felül imittam ott az erdőre jártam fáért, vizet hordtam, s más efféle apró szolgálatokat végeztem. De az apácák oly szűkös fizetséget adtak, hogy sarura is alig futotta belőle. Ezen felül pedig valamennyien fiatalok úgy vettem észre, hogy az ördög bújt beléjük, mivel semmiben nem tudtam kedvükre tenni, s mi több, mikor egyszer a kertben dolgoztam, odaszólt az egyik, ez dugd be ide. Mondta rá a másik, nem oda ide. A harmadik pedig kikapta kezemből a kapát és rám szólt, ez nem jól vagyon így. És oly igen bosszantottak, hogy ott hagytam a munkát, és kimentem a kertből. Úgyhogy egyik dolog miatt is, másik miatt is nem akartam náluk maradni, és hát eljöttem onnét. Mindazonáltal megkért az ispánok, mikor eljöttem tőlük, hogy ha tudok alkalmatos embert, küldjem el hozzá, s én meg is ígértem neki. De addig adjon nekem az Isten egészséget, míg én ráadom fejemet, hogy oda küldjek neki valakit. Nutó szavainak hallatára Masettóban oly igen nagy gerjedelem támad a mazapácák iránt, hogy szinte elemésztette, mivel Nutó szavaiból megértette, hogy ottan hozzájuthat ahhoz, mire oly igen fájt a foga. És meggondolván, hogy elrontja dolgát, ha Nutónak csak egy szót is szól felőle, ezt mondotta, ejje be okosan tetted, hogy faképnél hagytad őket. Hogy is boldogulhatna férfi ember asszony néppel? Akkor már inkább ördögök közé keveredjék, hiszen az asszony nép hét közül hatszor maga sem tudja, mit akar. De mikor bevégződött beszélgetésük, Masetto elkezdte törni a fejét, miféle módot eszeljen ki, hogy oda kerüljön hozzájuk. S mivel tudta, hogy pompásan érti a maszolgálatokat, melyekről Nutó szólott, nem félt, hogy emiatt elutasítják, csak attól tartott, hogy azért nem fogadják fel, mert túlságosan fiatal és szemrevaló legény. Annak okáért hosszas töprenkedés után ekképpen gondolkodott, a kolostor jó messzire van innét, és senki nem ismer engem ottan. Ha némának tettetem magam, bizonyosan felfogadnak ebben a gondolatjában megállapodott, szekercét vetett vállára, és senkinek nem szólván, hová megyen, szegény ember képében megindult a kolostorba. Hová is megérkezvén belépett, s véletlenül ott találta az ispánt az udvarban, és a némák szokása szerint jelekkel mutogatván megmagyarázta neki, hogy Istennek nevében ennivalót kér, s ha szükség van rá, fát is vág annak fejében. Az ispán szívesen adott tennie, annak utána pedig odaállította némely tuskókhoz, melyekkel Nutó nem boldogult. Ez pedig bikaerős ember lévén, hamarosan az egészet felaprította. Az ispán, kinek éppen az erdőre kellett mennie, magával vitte, s ottan fát vágatott vele. Azután pedig eléje állította a szamarat, és jelekkel értésére adta, hogy szállítsa haza a fát. Ez pedig annak rendje módja szerint elvégezte a dolgot, Miért is az ispán több napokon át alottan tartotta, hogy bizonyos szükséges dolgokat elvégeztessen vele? Történt ezen közben, hogy valamely napon meglátta őt a fejedelem asszony, s megkérdezte az ispántól, kicsoda hamaz ember. Az pedig felelte, Madonna, ez valami szegény süket néma, ki a közelmúlt napokban a lamizsnáért jött ide. Meg is esett rajta a szívem, s elvégeztettem vele bizonyos szükséges dolgokat. Ha értene a kertészkedéshez és kedve volna itten maradni, úgy vélem, jó munkást nyernénk benne, éppen olyant, amilyenre szükségünk vagyon. Erős ember és mindenben hasznát vehetnénk. Ezen felül pedig nem kellene attól tartanod, hogy ifjú apácáiddal netán incselkedni talál. Felelte erre a fejedelem asszony, hitemre mondom, igazad beszélsz. Tudd meg, érti-e a munkát, és igyekezzél itten tartani. Adj neki egy pár sarut, meg valami ócska köpönyeget, és környékezd meg, járja kedvében, tartsd jó leledellel. Az ispán azt felelte, hogy megteszi. Massetto nem volt messze onnét, s miközben úgy tett, mintha az udvart söpörné, mindezt meghallotta, s vidáman így szólt magában. Ha egyszer erre felfogadtok, én úgy megdolgozom a kertecskéteket, ahogy még soha meg nem dolgozták. Minek utána tehát az ispán látta, hogy pompásan érti a dolgát, s jelekkel megkérdezte, ha vajon akar-e itten maradni, az pedig jelekkel válaszolta, hogy szíves örömest a kedvére tesz. Felfogadta őt, és rábízta a kerti munkát, s megmutatta, mi a tennivalója. Annak utána pedig elment a kolostor egyéb dolgaiban, a legényt pedig ott hagyta. Ez tehát minden áldott nap dolgozgatott, az apácák pedig kezdtek kötekedni vele és csúfolkodni rajta, miképpen gyakorta megesik, hogy más emberek is csúfolkodnak a némákkal, s füle hallatára odamondogatták neki az elképzelhető legocsmányabb szavakat, abban a hiszemben, hogy úgysem hallja. A fejedelem asszony pedig igen keveset, vagy semmit nem törődött ezzel, mivel talán úgy vélte, hogy nem csak nyelve béna, hanem egyebe is. Történt pedig, hogy minek utána a legény valamely napon megfáradott a sok munkában és lenyugodott, két ifjú apáca a kertben sétálgatott, s oda ment hozzá, s kezdte szemügyre venni őt, kitettette magát, mintha aludnék. Miért is az egyik, kihuncutabb volt, mondá a másiknak, ha bizonyosan tudnám, hogy nem kotyogott ki, elmondanám néked valamely gondolatomat, mely már többször megfordult fejemben, s mely talán néked is ínyedre volna. Felelte a másik, csak mondd bátran, mivel hogy soha, semmiképpen senkinek el nem mondom. Szólott akkor a huncutabbik, nem tudom, észbevette-e már, mely igen szigorúan tartanak bennünket, hogy ide soha férfibe nem teszi lábát, ha nem az ispán, ki már a gember, meg ez a néma. Én pedig már sokszor hallottam számos hölgyektől, kik hozzánk jöttek, hogy a világ minden gyönyörűsége potomságahoz képest, mit a nő a férfi karjaiban élvezhet. Annak okáért hát feltettem magamban többször is, hogy eme némával próbát teszek, ha vajon így van-e, mivel hogy mással nincs módom benne. Erre pedig nincs a világon nála alkalmatosabb ember, mivel hogy, ha akarná, akkor sem járhatna el a szája. Láthatod, mi tökkel ütött legény, ső maga hosszabbra nőtt, mint az esze. Szeretném hallani, miképpen vélekedel e dologban. Jajjaj, mondta rá a másik, miket beszélsz, hát nem tudod, hogy szüzességet fogadtunk Istennek? Ó, szólott az előbbi, mennyi mindent megfogadnak neki minden áldott nap, és senki nem tartja meg. Ha mi szüzességet fogadtunk neki, majd csak akad más, vagy akár sok más, ki valóban meg is tartja a fogadalmát. Mondta erre a másik apáca, hát ha áldott állapotba kerülünk, mit évők leszünk akkor? Felelte rá az előbbi, te már is olyasmitől félsz, mi még nem is esett meg veled, elegendő lesz gondolkodni rajta, ha majd megesik. Százféle mód is találkozik majd az elhárítására, úgyhogy soha nem derül ki, ha hogy mi magunk ki nem kotyogjuk. A másik, hogy ezt hallotta, amannál is jobban kívánkozott próbát tenni, vajon miféle állat a férfi. Szólott tehát, hát jó, de hogyan csináljuk? Felelte erre az előbbi, látod, hogy 9-re jár az idő, azt hiszem, hogy a nővérek rajtunk kívül mind lefeküdtek. Nézzünk körül, van-e valaki a kertben, s ha nincs itt senki, akkor nincs egyéb dolgunk, mint kézen fogni őt, és bevezetni ebbe a kunyhóba, amelyben eső elől szokása szerint meghúzódik, ottan azután egyikünk bemegy vele, a másik pedig őrt áll. Ez oly igen egy ügyű fickó, hogy bármit kívánjunk tőle, kötélnek áll. Massetto hallotta az egész beszélgetést, és kész volt az engedelmeskedésre, és alig várta, hogy valamelyik kézen fogja. Minek utána a két apáca alaposan körülnézett, és látta, hogy sehol nincs senki, az, amelyik a beszélgetést kezdte, odament Massettóhoz, fölkeltette, ez pedig az onyomban talpra ugrott. Azután kedveskedő mozdulatokkal kézen fogták, miközben ő bárgyúny vigyorgott. Bevezették a kunyhóba, hol is Massetto nem sokat kérette magát, hanem megtette, mit az apáca kívánt. minek utána pedig ez megkapta, mitóhajtott, hűpajtás lévén, átadta helyét a másiknak, s Massettól továbbra is bárgyúnak tettetvén magát, kedvüket töltötte. Minek előtte pedig elmentek volna honnét, mindegyik újra meg újra próbát akart tenni, hogy hogyan tud lovagolni a néma, és annak utána többször is beszélgetvén, megvallották egymásnak, hogy ez bizony csak ugyanoly édes gyönyörűség, sőt még édesebb, mint amilyennek hallomásból ismerték. És alkalmatos órában mindig időt szakítottak rá, és siettek a némához játszadozni. Történt pedig valamely napon, hogy az egyik nővér cellájának kis ablakából észrevette őket eme foglalatosságukban, s megmutatta más kettőnek. Ezek előbb meghányták vetették egymás között, vajon följelentséke a fejedelem asszonynál, annak utána azonban megváltoztatták szándékukat, és megegyeztek a mazokkal, és közösködtek Massettó birtokában. Idők múltán külön-különféle úton módon a többi három is belekerült a társaságba. Végezetül a fejedelem asszony, ki eme dolgokból mit sem sejtett, midőn valamely napon egyedül sétálgatott a kertben, nagy hőség idején, ott lelte Massettót, kit a rengeteg éjszakai lovaglás miatt a csekéke nappali munka fölöttébb megfárasztott, elheveredve a mandulafa árnyékában, amint épp aludt, a szél pedig elől felhajtotta ruháját, s minden mesztelensége kilátszott. A fejedelem asszony csak nézte, nézte, s látván, hogy egyedül van, elfogta ugyanaz a gerjedelem, mely annak idején apácáit elfogta, és fölkeltette Massettót, és magával vitte szobájába, hol is néhány napon által tartotta, fölöttébb nagy siralmokra az apácáknak, mivel hogy nem jött a kertész, hogy kertjükben munkálkodjék. A fejedelem asszony pedig újra meg újra ízlelte a magyar gyönyörűségeket, melyekért annak előtte, hogy igen becsmérelt másokat. Végezetül kibocsátotta őt szobájából, s visszaküldte maga kamrájába. De mivel fölöttébb sóvárgott utána, s többet kívánt tőle, mint amennyi megillette volna, Massettó észbe kapott, hogy ennyit nem bír kielégíteni, s ha továbbra is megmarad némasága mellett, fölöttébb nagy baja kerekedhetik belőle. Annak okáért, midőn valamely éjszaka a fejedelem asszonynál volt, leszakította a nyelvére vetett féket s megszólalt, Madonna, én hallottam, hogy egy kakas kellőképpen kielégít akár 10 tyúkot is, de 10 férfi is csak rosszul, vagy kínos keservesen tud kielégíteni egy asszonyt, holott nekem kötelességem 9-nek kedvét töltenem. Ezt pedig a világnak minden kincséért sem bírom tovább, s még több, eddigi munkálkodásomban oigen megrokkantam, hogy már sem a sokat, sem a keveset nem bírom. Annak okáért, vagy elengedsz Isten hírével, vagy pedig valamiképpen segítesz a bajon. A fejedelem asszony fölöttébb meghökkent, hogy őt szólani hallotta, holott némának vélte. Monddá tehát, micsoda dolog ez, én azt hittem, hogy néma vagy. Madonna, felelte Massettó, csak ugyan néma voltam, de nem születésemtől fogva, hanem valamely nyavajámban vesztettem szavamat, s csak ma éjjel érzem, hogy visszanyertem, miért is minden erőmből hálát adok Istennek. Az apáca elhitte neki, és megkérdezte, mit jelent az, hogy 9 nőnek kell kedvét tölteni. Massettó elmondotta neki a történteket. A fejedelem asszony ennek hallatára észbe vette, hogy nincs olyan apácája, kinek ne lett volna több eszenála, miért is értelmes hölgy lévén nem bocsátotta el Massettót, hanem aképpen határozott, hogy apácáival majd rendbe hozza eme dolgot, ahogy Massettó miatt a kolostor rossz hírre jusson. S mivel épp a manapokban az ispán meghalálozott, valamennyien felfedték egymás előtt, amit eddig műveltek, s egy értelemmel és Massettó beleegyezésével ím ebben állapodtak meg. Elhitetik a környékbeli emberekkel, hogy Massettó, ki hosszú évek óta néma volt, az ő imádságaik révén Sama szentnek érdeméből, kinek kolostoruk szentelve volt, visszanyerte szavát. Annak utána pedig ispánná tették őt, és olyképpen osztották meg munkálkodását, hogy el tudta végezni azt. Ilyetén módon, ám bár sok apró barátot nemzett, mégis oly titokban ment a dolog, hogy senki nem tudta meg, csupán a fejedelem asszony halála után, mikor Massettó már szinte agember volt s kívánkozott vagyonával megtérni otthonába, hogy pedig tudomást szereztek eme kívánságáról, szíves örömest teljesítették. Ekként tehát Massettó, öregen, apa és dús gazdag ember gyanánt hazatért oda, honnan szekercével a vállán valamikor elindult, minek utána okossága révén jól felhasználta ifjúságát, és nem bíbelődött soha gyermekeinek nevelésével, és nem költött rájuk pénzt, és gyakorta hajtogatta magában, hogy íme, így bánt Krisztus azzal, ki őt felszarvazta. Giovanni Boccaccio, Decameron, 3. nap, 2. novella. Valamely csatlós Agilulf király feleségével szeretkezik, mit is Agilulf észrevesz, de nem szól, megleli a tettest és megnyírja. A megnyírt ember mind a többieket megnyírja, sekképpen kimenekül a csávából, minek utána véget ért Filostrató novellája, melyen a hölgyek hol kissé elpirultak, hol kacagásra fakadtak, parancsolta a királynő, hogy Pampinea mondja a következő novellát. Ki is mosolygó arccal hozzáfogván, ekképpen szólott. Van néhány oktalan ember, kik mindenáron meg akarják mutatni, hogy tudnak és ismernek oly dolgokat, melyeket jobb volna nem tudniok. És ezért, mikor néha napjánkor holnak másokat oly hibákért, melyek különben rejtekben maradtak volna, ezzel nem csökkentik maguk szégyenét, mint hiszik, hanem inkább véghetetlenül megnövelik. Hogy pedig ez igaz, szerelmetes hölgyeim, az ellenkezőjével szándékozom nektek bebizonyítani, midőn elbeszélem, mely nemeslelkűen viselkedett bizonyos derék király valamely agyafúrt ember irányában, ki talán Massettónál is kevesebbet ért. Agilulf, a longobárdok királya, ki, miként elődei, Paviában, Lombardia városában állította fel királyi székét, feleségül bírta Teudelindát, aki özvegye volt Autarinak, ugyancsak a longobárdok egykori királyának. Gyönyörű szép asszony volt ez, fölöttébb okos és tisztességes, mégis fura szerelmi kalandba keveredett. Midőn pedig emefent mondott Agilulf király vitéssége és bölcsessége révén a longobárdok birodalma virágzott és békességben élt, történt, hogy a mondott királynénak valamely csatlósa, bizonyos alacsony származású, de alantas foglalkozásához képest egyébként fölöttébb nagyra törő ember, azon fölül pedig csinos és szép szállegény, akár maga a király, mérhetetlenül beleszeretett a királynéba. Mivel pedig alantas helyzetében is világosan látta, hogy íme szerelme minden illendőséggel ellenkezik, okos ember lévén, senkinek azt fel nem fette, s még tekintetével sem merte a királynénak elárulni. És ám bátor semmi némű reménysége nem volt, hogy valaha is megnyeri annak kegyét, mégis büszkélkedett magában, hogy ábrándozásai téfenséges hölgyre irányította. És mivel egész testét a szerelem tüze emésztette, nagy igyekezettel mindent megtett, különbül, mint akármelyik cimborája, amivel vélekedése szerint a királyné tetszését megnyerhette. Ekképpen történt, hogy valahányszor a királyné lovagolni kívánt, legszívesebben a malóra ült, melyet ez a csatlós gondozott, mint akármely másra. Valahányszor pedig ez megtörtént, a csatlós azt maga irányában páratlan kegyességnek érezte, és tapottat sem tágított kengyelem elől, mert boldognak érezte magát, ha csak ruhájához is hozzáérhetett. De miként gyakorta megtörténni látjuk, hogy minél csekélyebb a reménység, annál inkább megnövekedik a szerelem, akképpen történt e szegény csatlóssal is. Olyannyira, hogy már igen keserves volt titokban elviselnie határtalan sóvárgását, mint eddig tette, mivel hogy semmi reménység nem éltette. Mivel pedig nem tudott szerelmétől szabadulni, ismételten feltette magában, hogy meghal. S mikor ennek módján töprenkedett, végezetül elhatározta, oly módon hal meg, melyből nyilván megtetszik, hogy ama szerelem miatt esett halála, melyet a királyné iránt érzett és érez. S feltette magában, ezt olyképpen hajtja végre, hogy egyúttal szerencsét próbál, ha vajon egészben, vagy részben csillapíthatná-e sóvárgását. De nem is gondolt arra, hogy szóval mondja a királynénak, vagy levélben adja értésére szerelmét, mivel tudta, hogy hiába szólna, avagy írna, de próbát akart tenni, vajon ravassággal megkaparinthatná-e a királynét. Egyéb ravasságról pedig nem is lehetett szó, mint módot találni rá, hogy a király képében, kiről tudta, hogy nem alszik minden nap feleségénél, hozzáférkőzhessen, és bejuthasson annak szobájába. Miért is, hogy megfigyelje, miképpen és milyen ruházatban megyen hozzá a király, több éjszakán által elbújt a királyi palotának valamely nagy termében, mely a király szobáját a királyné szobájától elválasztotta. S egyebek közt egyik éjszakán látta, amint a király bőköpönyekbe burkolva, egyik kezében égő gyertyával, másikban pálcával kilép szobájából, és megindul a királyné szobája felé, és szó nélkül egyszer, vagy kétszer megkocogtatja a ma pálcikával a szoba ajtaját, mely is azon nyomban megnyílik, s valaki a gyertyát kiveszi a királynak kezéből. Minek utána emez dolgokat látta, s ugyancsak végignézte a királynak visszatérését, úgy gondolta, hogy neki magának is ekképpen kell cselekednie. És valami úton módon éppen olyan köpönyeget szerzett, amin őt a királyon látott, azon felül pedig gyertyát és pálcát, s minek utána valamely fürdőkádban alaposan megmosakodott, nehogy a királyné orrát megüsse a trágyaszag, és ekképpen észrevegye a csalást, amaz dolgokkal szokása szerint elbújt a nagy teremben. és mikor észrevette, hogy már az egész palota alszik, selérkezetnek vélte az időt, hogy vagy csillapítja sóvárgását, vagy hősi bátorsággal utat nyit a hőnóhajtott halálnak, a magával hozott acéllal és kovával tüzet csiholt, meggyújtotta gyertyáját, vállára vetette a köpönyeget és belevurkolódzott, odament a szoba ajtajához, és pálcájával kettőt koppantott rajta. Valamely álmos komornak kinyitotta az ajtót, elvette tőle a gyertyát és elrejtette, ő maga egyetlen szót nem szólt, félrevonta az ágy függönyét, ledobta a köpönyeget, s beszállott az ágyba, melyben a királyné aludt. És akkor sóvárogva karjaiba zárta a királynét, rossz kedvűnek tettetvén magát, mivel ismerte a királynak szokását, hogy rossz kedvében semmi némű beszédet nem kívánt hallani, sem ő maga nem szólt semmit, sem a királyné, s annak utána ismételten élvezgette annak testét. És ám bátor nehezére esett távoznia, mégis félt, hogy ha sokáig itten mulat, az élvezett gyönyörűség majd szomorúságokává leszen. Fölkelt, fölvette köpönyegét és a gyertyát, és szó nélkül távozott, s ami gyorsan csak tudott, visszabújt ágyába. Alig érhetett még oda, midőn a király felkelt, oda ment a királyné szobájába, ki is ezen fölött ébbel csodálkozott. Minek utána pedig a király az ágyba szállott, s nyájasan köszöntötte a királynét, az fölbátorodottam annak jó kedvén és mondá, ó, uram, mely fura dolog ez ma éjszaka. Hisz csak az imént távoztál tőlem és ihamar újra visszajössz holott szokásod ellenére bőségesen élveztél ma velem. Gondold meg jól, mit cselekszel. A király eme szavak hallatára nyomban megsejtette, hogy valaki hasonló ruházatban és alakban megcsalta a királynét. De bölcsember létére tüstént feltette magában, hogy nem világosítja fel őt, mivel látta, hogy sem a királyné, sem más semmit nem vett észre. Bizony sok ostoba ember nem ekképpen cselekedett volna, hanem így szólt volna, én bizony nem voltam itt. Ki volt hát, aki nálad járt? Mi történt? Hogyan esett a dolog? Ebből aztán nagy zűrzavar támadt volna, amivel igaztalanul megszomorította volna feleségét, és okot adott volna rá, hogy újra megkívánja azt, mit már egyszer élvezett. Maga fejére pedig gyalázatot von, ha kibeszéli azt, miből ha elhallgatja, semmi szégyen sem háromolhatott rá. A király tehát inkább lelkében, mint arcában vagy szavaiban megháborodottan ekképpen felelt neki, asszony hát nem tartasz annyira férfiúnak, hogy még egyszer eljöjjek hozzád, ha mindjárt csak az imént voltam is itten. Felelte erre az asszony, dehogy nem, uram, de minden esetre kérlek, vigyázz az egészségedre. Mondá akkor a király. Hát jó, megfogadom tanácsodat, és mostan nem háborgatlak tovább, hanem elmegyek. Mivel pedig lelketeli volt már haraggal és elkeseredéssel annak miatta, mivel történt, s minek nyomára jutott, felvette köpönyegét, kiment a szobából, s elhatározta, hogy titokban felkutatja a tettest, úgy gondolván, hogy csak házbéli ember lehet, s akárki volt is, még nem távozhatott a palotából. Fogott tehát egy kis lámpást, melybe mécsest helyezett, s bement palotájának valamely hosszú csarnokába, mely a lóistálló felett volt, s melyben szinte egész cselédsége külön-külön bágyakban aludott. Mivel úgy gondolkodott, hogy akárki követte is el azt, mit felesége mondott, még nem nyugodhatott el erejének lüktetése és szívének dobogása az átélt megerőltetés után, a csarnok egyik végében kezdve csendben sorra tapogatta valamennyinek a mellét, hogy megérezze, melyiknek ver szíve erősebben. Ám bár mindegyik mélyen aludt, ki a királynénál volt, még nem aludt. Miért is, mikor a királyt közeledni látta, és kitalálta, mit keres az itten, fölöttébb megrémült, olyan annyira, hogy a fáradtságtól kapott szívdobogását mostani félelme még csak fokozta. És bizonyosra vette, hogy ha a király ezt észreveszi, azon nyomban kivégezteti. És ám bár különbkülönféle gondolatok megfordultak fejében, hogy mit évő legyen, mégis, mikor látta, hogy a királynál nincs fegyver, elhatározta, hogy alvást címlel, és megvárja, vajon mit művel a király. Minek utána tehát a király sorra próbát tett, de nem talált egyet is, kire ráfoghatta volna, hogy az a tettes, odaért a csatlóshoz, s mikor észrevette, hogy a szíve vadul dobog, így szólt magában, ez az, mivel azonban nem akarta, hogy bárki megtudjon valamit abból, mit ezzel művelni szándékozott, csupán annyit tett, hogy a magával hozott tollóval lenyírt egy csomót annak hajából, mely akkori divat szerint a válláig ért, hogy emelyelről másnap reggel megismerje őt. Dolga végeztével pedig távozott, és visszatért szobájába. A csatlós pedig, ki mindent megfigyelt, agyafúrt fickó létére nyilván kitalálta, hogy miért bélyegezte meg ekképpen a király. Miért is azon nyomban felkelt, előkeresett egy ollót, mivel hogy éppen volt néhány az istállóban a lovak nyírása hokáért, lábujjhegyen sorra járta mindazokat, kik a macsarnokban aludtak, s hasonló módon valamennyinek levágta haját a füle felett. Dolga végeztével pedig visszafeküdt ágyába, holott senki észre nem vette. Reggelre kelvén a király parancsolta, hogy minek előtte a palota kapuit megnyitják, mindegész cselédsége színe elé jöjjön, és ekképpen történt. Azok pedig valamennyien hajadon főttelébe álltak, sőszemügyre vette őket, hogy megismerje azt, kinek haját levágta. S mikor látta, hogy javarészüknek haja ugyanazon módon le van nyírva, elcsodálkozott és magában ekképpen szólt. Az, kit én keresek, ám bátor alantas foglalkozású ember, mégis nyilván bizonyságot tett róla, mely igen nagy okosság lakozik benne, mikor pedig tudta, hogy feltűnés nélkül ki nem nyomozhatja, kit keresett, feltette magában, hogy kicsinyes bosszú miatt nem von maga fejére nagy szégyent, és beérte azzal, hogy rövid szóval meginti azt, ekképpen adván értésére, hogy mindent tud. És feléjük fordulván, szólott, az, ki elkövette, többé meg ne tegye, és menjetek Isten hírével. Más ember felhúzatta, kínpadra vonatta, kikérdezte, faggatta volna, és emezel járásával felfedte volna azt, mit kinek-kinek minden igyekezetével palástolnia kell. Ha pedig felfedi, még ha teljesen kitölti is rajta bosszúját, nemhogy csillapította volna, hanem jóval megnövelte volna maga szégyenét, és beszennyezte volna feleségének tisztességét. Azok, kik eme mondását hallották, elcsodálkoztak, és sokáig találgatták, hogyan értette azt a király. De nem akadt köztük egy is, ki megértette volna, csupán az, kire vonatkozott. Ez pedig okos ember lévén mind a király élete fogytáig nem fette fel ezt, és soha többé efféle dologban nem vetette kockára életét.